Erős van a mi Istenünk, kemény vasunk és vérünk, és éppen egy őt van velünk, megvált és harcol értünk. Én az ős írós, baj lehet ő rossz, csapott fegyvere, terülsz a bűvele, a földön ő az első. Földön előtt csak déli vár, és csizony esnénk este.
Hadd köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, hogy eljöhettünk ezen a késő délutánon, esti órán is. Nem egymáshoz csupán, bár örülhetünk egymásnak is, hanem elsősorban most is téged keresve. Köszönjük, hogy tanulhattuk ezen a sorozaton is azt, hogy egyedül te vagy, Úr Jézus, az, aki győzelemre vezetheted a mi életünket, hogy ne kelljen kárhozatba maradni, ne kelljen örök, tőled való, Isten nélkül valóságban élni az örökké valóságot, hanem engeded, hogy kincsekkel telhessen meg a mi életünk már itt a földön, olyanokkal, amiket valóban te nálad gyűjthetünk, itteni életünkben is. És köszönjük, hogy legfőbb kincsünk az az élet, amit ránk bíztál, és amit azért adtál nekünk, hogy belőle üdvös, örök életünk lehessen. Kérünk most téged, áld meg bennünket ezen az utolsó alkalmon is, hadd lehessenek a gondolataink te körüled, hadd szólíthass meg bennünket úgy, ahogyan te szeretnél, segíts nem pusztán emberi szavakat hallani, hanem a te szavadat keresni benne. Így várjuk a te áldásodat. Amen. Olvasni fogom, miután nagyon sok idézetet szeretnék felolvasni Luther Mártontól, és remélem, hogy nem olyan idézetek, amik nehezen érthetők, és így talán nehezen követhetők, hanem közel állnak hozzánk ezek az idézetek, de olyan jó, ha ő fogalmazza meg, és nem fogalmazom át az ő hozzáállását, az ő látását ezekkel a témákkal kapcsolatban, ami ugye ennek a befejező alkalmunknak a témája. Három fogalom körül zajlik ez: házasság, család és halál. Személyes és családi életben Isten munkáját szeretnénk tanulmányozni. Sorozatunk befejező alkalma kezdődjék egy rövid visszapillantással, egészen rövid visszapillantással az előző előadásokra. A kereszténység történelmében, életében üt történetű jelentőségű változást hozott dr. Ruten Márton élete és munkássága. Ki lehet javítani helyesebben, Isten megújító munkája ment végbe Luther Márton személyén keresztül a mélyen megromlott kereszténységben tartalmi és formai szempontból egyaránt. A pünkösd után kialakult első gyülekezetek Szentlélek által vezetett egyéni és közösségi életéhez viszonyítva Luther korára botrányosan eltorzult a kereszténység bemutatott, látható élete, vallása. És ez éppen arról tesz vallomást, hogy elveszítette hitét, annak lényegét és erejét. A mindenható és irgalmas Isten ismét kegyelmét mutatta meg abban, hogy elhívott egy embert eszközül, dr. Luther Márton, hogy rajta keresztül megújítsa, megreformálja az egyházát. Két fontos lépése volt ennek, először az eszközt, a szolgát tette alkalmassá úgy, hogy a nagy lelki mélységből, vergődéséből élő hitre vezette, megtalálva azt az igaz, élő Istent, aki Jézus Krisztus érdeméért ingyen kegyelemből üdvözíti a benne hívőket. Másodszor világos látást adott az ő szolgájának, arra nézve is, hogy felmérje az akkori állapotokat, a sok félrevezetést, hamisságot, és szívügyévé tegye, ráterhelte az ezekkel való meg nem alkuvást. Ismerjük, milyen könnyű az embernek a sokaságban megalkudni. Őt kiemelte ebből, és bátorságot adott hozzá, hogy ne legyen megalkuvó. Ő maga is eredetileg ugye tekintélytisztelő, földi rendeket, szabályokat kínosan betartó szerzetes volt a szerzetes korába, mindaddig, amíg csak meg nem találta a Szentírást, a Szentírásban pedig az üdvözítő Jézus Krisztust. Ezek után már nem a földi szabályok és egyéb rendek voltak az ő igazodási pontjai, hanem nagyon nagy súlya lett az ő életében a Szentírásnak. Ehhez igazította a reformátori munkáját és a személyes életét is. Az előzőekben láthattuk a reformátori munkájának a bizonyos eredményeit, gyümölcseit, ma pedig a személyes életben, és ugye ezáltal hozzánk is legközelebb, a úgymond magánéletnek a három legfontosabb kérdését szeretnénk Luther életében megvizsgálni, és ez a házasság, a család és a halál. Ugye mindenki számára, akik itt most jelen vagyunk, olyan témák ezek, amikkel lehet, hogy nem is vagyunk igazán rendben, ha csak az utolsó kérdésre gondolunk, mennyi ember küszködik a halál kérdésével, hogy kell tudni ezt elhordani, elviselni, mi lesz utána a földi életben, ennek el kell dőlni. És a házasságunk, a családunk is, azt gondolom, hogy életünk számára legtöbb problémát jelentő dolog, legtöbbet ezzel kell küszködnünk a mindennapjainkban is. Nézzünk bele egy picikét Luther házasságába, hát csak ugye mozaikokat lehet belőle kiemelni, hiszen több irodalom is foglalkozik, nem is egyformán ítélik meg egészen Luther életét, a róla megjelent irodalmi művek, életrajzok. Én felhasználtam azt, amit egész sorozat alatt használtunk, a Virágjenő féle Luther életrajzok és életmű magyarázatot, leírást, de belenéztem egyéb könyvekbe is, ismerjük mindannyian talán a feleségének a életéről szóró könyvet, ugye Bóra Katalinnak az életéről több évtizeddel ezelőtt kiadott könyvet, abban is lehet sok minden találni a család, a házasság és a halál témájában is. És hát több egyéb Luther élete és műve című könyvbe is belelapoztam, és próbáltam azokból összegyűjteni valami továbbadhatót. Dr. Luther Márton 1525. június 13-án kötött házasságot Bóra Katalinnal. Mikor is született?
1483. november 10.
1483. november 10. A házasság kötése 1525. Tehát, ha csak az 500 után lévőt nézzük, ugye, ott már 25, meg még előtte 83-tól 17, tehát 42 éves korában kötött házasságot. Felesége, Katerina von Bóra, elszegényedett szász nemesi családból származott, ő 1499. január 29-én született. Édesanyja korán meghalt, édesapja pedig Brénába adta kolostoriskolába 6 éves korában. Majd 10 évesen átkerül Nimsenbe, a Cisztercita rend kolostorába, ahol 16 évesen letette a fogadalmat és apáca lett. A lutheri reformáció híre, ugye 1517-es döntő események eljutottak a kolostorokba is, és felbojdították annak, azoknak a rendjét, sok-sok írását, iratát oda is belopták, terjesztették, és olvasták titokban azokat az írásokat, amivel Luther igyekezett a korát felvilágosítani arra nézve, hogy milyen tévedésekben vannak hit dolgában. Ennek a következménye lett az, hogy Bóra Katalint 8 társával együtt húsvét hajnalán, 1523 húsvét hajnalán megszöktették. 9 apácát szöktettek meg a kolostorból egy szekéren, és vitték őket Wittenbergbe, ugye abba a városba, ahol Luther döntően élt és tevékenykedett, és ebben az időben is ott volt. Így került kapcsolatba Luther Mártonnal, és lett belőle házasság. A reformátor házasságának a híre meglepte a világot. Voltak, akik azzal vádolták, hogy az egyház egységének megbontásával ez volt a tulajdonképpeni célja, hogy megházasodhasson. Ugye ilyen, ő addigra már világhírrel bírt, és odafigyeltek az életére, és nem voltak ugyan olyan eszközök, mint ma, mégis terjedtek a hírek akkor is, és hát különböző képpen álltak hozzá Luther házasságához. Luther írásaiban valóban támadta addig is már a reformáció kapcsán, az ő megújult látása kapcsán, támadta a cölibátust, a papi nőtlenséget, mert látta annak nagyon sok erkölcstelen következményét. És örömmel vette azt is, hogyha papi barátai nősültek. Őt is biztatták erre, de ő ettől mindig elzárkózott. Saját maga nem kívánt megházasodni, annyira le volt terhelve a reformáció feladataival, hogy közel sem fért hozzá tulajdonképpen ez a téma. 8 évvel a reformáció megindítása után, 42 évesen mégis megházasodott, tehát 8 évvel utána. Ő maga így nyilatkozik erről. Egy cselekedetemmel meg akartam erősíteni, amit tanítottam. Isten így akarta és így tett, mert én sem szerelmes, sem heves nem vagyok, hanem szeretem a feleségemet. Ha nekem a Vorci Birodalmi Gyűlésen azt mondta volna valaki, hogy 7 év múlva házas ember leszek, kinevettem volna. Ugyanis nem gondoltam arra, hogy ilyen messzire fogok nyúlni. Eredetileg csak a búcsuk ellen akartam küzdeni. Tehát nem gondolta, hogy így ki fog szélesedni az emberi élet valamennyi síkjára. A megújítás, a reformáció. Ő csak a búcsuk ellen akart küzdeni, és lám utolérte a benne lévő látás, megújítási szándék az élet egyéb területét, és így a házasságot is. Ezt mondja tovább, micsoda dolog az, hogy megtiltják és kárhoztatják a házasságot, holott ez természetes jogon alapul. Olyan, mintha az evést, ivást, alvást, stb. Tiltanák meg. Ezt ne tegyük, mert amit Isten teremtett és elrendelt, az nincs a mi önkényünkre bízva, hogy elfogadjuk-e vagy megtiltjuk. Ugye ez a mondat is mennyi más területre is áttehető, hogy gondolkozunk rajta, hogy elfogadjuk-e a Biblia hozzáállását, az isteni látást. És Luther itt is visszamegy a házasság kérdésében is. Ő maga is úgy indult el szerzetesként, hogy soha nem fog megnősülni. Sőt, látjuk, amikor már biztatja a társait arra, hogy bátran nősüljenek meg, ő még mindig nem akar saját életére nézve ezzel igazán szembenézni, de azt gondolom, hogy nem volt ott még az ideje az ő életébe, Isten országa óráján. Neki egyenlőre végezni kellett sok minden egyéb feladatot. Vagyis Luthert nem az vezérelte, hogy fiatalos hévvel felforgassa a világot, vagy saját igényeire formálja. Csupán csak olvasta, tanulmányozta a Bibliát, megismerte belőle az isteni rendet, és beleütközött a sokféle rendetlenségbe, bűnbe, visszásságba, a maga körüli, úgymond keresztény életben is, és az akkori világ életében, a vallási életben. És ezeket nem tudta szó nélkül hagyni. Tanította a biblikus alapokat, és szemléltette saját életén a tanultakat. Voltak már a Bibliában ilyen példák, kikre gondolok most? Hát a proféták közül több is volt, akinek a küldetése mellett a személyes életében is be akarta mutatni Isten az ő tervét és az ő akaratát, és a proféták hozzáadták magukat ehhez. Valami ilyesmi történt tulajdonképpen Luther életében is, és így került sor, hogy az ő látása is átformálódott, és úgy látta helyesnek, hogyha elveszi feleségül Bóra Katalint. Így nyilatkozik a megélt házasságukról. Hála Istennek jól sikerült a házasságom, mert istenfélő hűséges feleségem van, akire az ember nyugodtan bízhatja a szívét, amint Salamon mondja, a példabeszédek könyve 31. fejezetében mondja ezt, hogy a derékasszonyról, hogy az Ura nyugodtan rábízza az ő szívét az ő asszonyára. Nem szó szerint idézem, de ez a lényege. Ő, mármint a felesége, nem tesz nekem rosszat. A házasság nem csupán természetes dolog, hanem Isten legédesebb és legkedvesebb adománya. Ez minden papnőtlenség felett áll, s a legtisztább élet, ha jól sikerül. Ha viszont rosszul válik be, valóságos pokol. Mert a nők mind értik azt a művészetet, hogy sírással, hazudozással és félrevezetéssel megfogják a férfit. Szépen el tudják a fejét csavarni, és a legszebb szavakat mondják. És ennek a vége lesz, ugye, ha mindez nem Isten akarata szerint történik, ennek a vége lesz általában a házasságban élésnek a pokla. Tehát vagy az egyik leggyönyörűbb dolog az ő nyilatkozata szerint, és ő megélhette ezt, vagy pedig maga a pokol. Mindazonáltal, ha a házasságban megvan ez a három dolog, a hűség, a gyermekáldás, és ha az ember a házasságot szent dolognak és Istentől rendelt életformának tartja, akkor a legboldogabb élet. Még egyszer a feltételeket. Hűség, amiket ő lát annak, hűség, gyermekáldás, és hogy az ember a házasságot szent dolognak, Istentől rendelt életformának tartja. Bóra Katalin Luther Márton hozzáillő segítő társa volt, és a feleség ezt értékelte is. Így szól róla Luther: Katámat szeretem, és tudom, hogy én őt jobban szeretem, mint magamat. Ugye, ez is kevés ember meri azért ezt elmondani, hogy aztán jól ítélte el meg önmagát, de ő így érzi, hogy jobban szereti őt, mint magát. Isten jól gondoskodott rólam, hogy ilyen asszonyt adott, aki a gazdaságnak gondját viseli, úgyhogy nem kell még ennek terhét is magamra vennem. De hiszen Isten is így adta ugye a rendelkezését, hogy szerzek neki is segítőtársat, hozzáillőt. Tehát nem kell nekünk azon megbotránkozni, hogy ő segítőtársat talált az ő feleségében. Istennek igen nagy kegyelme, ha a házasságban állandóan virul a szeretet. Az első szerelem ittas mámoros, amellyel mintegy elvakultan indulunk, s ha a mámort kialudtuk, az istenfélő emberben megvan az igazi házastársi szeretet. Az istentelenek viszont megbánják tettüket. Luther doktor nem bánta meg tettét. Újra nyilatkozik az ő feleségéről. Katámat nem adnám oda sem Franciaországért, sem Velencéért. Először azért, mert Isten adta őt nekem, engem pedig neki. Másodszor azért, mert gyakran tapasztalom, hogy más asszonyoknak több a fogyatékossága, mint az én Katámnak. Jól lehet, neki is van néhány hibája, azonban még több nagy erénye. Harmadszor pedig, és ez elég nagy ok lenne arra, hogy őt szeressem és becsüljem, azért, mert vallásos és becsületes, amint az egy istenfélő, erkölcsös asszonyhoz illik. És aztán később mond egy ilyen mondatot neki: Katám, neked istenfélő férjed van, aki szeret téged, adj hálát Istennek. Olyan kedvesen hangzik ez, hogy és őszintén, és szabad ilyen mondatot elmondani, azt gondolom. Én biztos nem mertem volna az ő helyébe ilyet mondani, hogy magamat így úgymond odaállítsam elé hálaadásoknak. De hálaadási oknak, így értve. De szabad. Szabad így látni a maguk házasságában az ő kapcsolatukat, és ugye meg is indokolta nagyon komolyan, hogy miért. Nézzük ezeket újra végig. Megint csak három dolgot mondott, hiszen az is a célja ennek a befejező alkalomnak, hogy mi magunk is a mai életre nézve is alkalmazzuk, a jelen életünkre nézve ezeket az itt tanult hát hozzáállásokat, tapasztalatokat, dolgokat. Mi is volt akkor? Isten adta őt nekem, engem pedig neki. Ugye ez volt az első. Nem azt mondta, hogy én választottam, én fogtam meg őt, én szereztem magamnak, én döntöttem mellette, kellett dönteni, de tudta, hogy Isten adta őt nekem, engem pedig neki. Így indul, azt gondolom, a jó házasság. Enélkül nagyon nehéz jól indulni, mert az indulás csak így jó. A többi nem hiszem, hogy jó lehet indulásnak. Aztán persze Isten kézbe veheti, és ő maga is komolyan veszi a házaspárok döntését, és szent megtartja úgymond az ő döntésüket, hogy egymás mellett döntöttek, de az igazán hát jó az, amikor így indulhat el két ember, és visszatekintve is így láthatják az ő kapcsolatukat. Aztán a következő, ami fontosnak tart, hogy azt tapasztalja, úgy látja az ő asszonyát mellette élve is, hogy a többieknek több hibájuk, így mondja, több fogyatékosságuk van. Az övét látja ezek szerint a legjobbnak. Látja, hogy nem büntelen ő se, látja azt, hogy ő is ember, és vannak hibái, de nem úgy néz más asszonyára, hogy annak mennyivel jobb felesége van. Ahogy mi szoktunk sokszor a más helyzetére, a más dolgaira, esetleg a más füvére nézni, ugye a szomszéd füve zöldet, ő nem így látta. És ahogy én beleolvastam az ő életükbe, végig megmaradt emellett, hogy az ő katája a hozzáillő segítőtárs. És a harmadik, és azt mondja, hogy ez önmagában elég nagy ok lenne arra, hogy őt szeresse és becsülje, hogy istenfélő és erkölcsös asszony. Ezekből az idézetekből láthatjuk, hogy erős szövetség volt az ő kapcsolatuk. Eszembe juttatta a Bibliának a másik igéjét, amelyik a házasságra nézve egy fontos iránymutatás. Prédikátor, a bölcs prédikátornál olvassuk, a hármas fonal nem szakad el egyhamar. Ugye nem azt mondja, hogy egyáltalán nem szakad el, de nem szakad el egyhamar. És ki volt a harmadik személy? Lehet harmadik személynek lenni egy házasságban? Hát csak egyetlen egy valaki lehet a harmadik személy, az összes többi az tilos, de egy valakinek lehet, sőt, az a jó, hogyha komolyan veszik, hogy ő nélküle laza ez a fonat. Két hajfonatból, két tincsből fonatot készíteni, az nagyon hamar kibomlik. Háromból kell, az is ki tud bomlani, de az, amire a prédikától is utal, a harmadik, az maga az, akire építeni lehet az egész földi életet, aki meg nem inog, aki szilárd és biztonságos, az az isteni szár, aki összekötheti a mi kettőnk kapcsolatát úgy, hogy aztán kibírja, amit ki kell bírni. Mert hogy sok mindent ki kell bírni egy házaspárnak, egy kapcsolatnak, ahogyan ki kellett bírni Luthernek és az ő feleségének sok mindent. Kibírta a kapcsolatokat, támadásokat, rengeteg támadásnak volt ugye Luther kitéve, üldözésnek, életveszélynek, gúnyolódásokat, ki kellett bírni az egymástól való távolléteket, súlyos betegségeket, mindkettőjük életében voltak, halál közeli súlyos betegségek, gyermekek elvesztését, kicsikorukban, hát gyermekkorban veszítettek el kettőt is, testis járványt és nehéz anyagi helyzetet, meg egymás nézeteltéréseit is, és még sorolhatnánk. Sok mindent ki kellett az ő kapcsolatuknak is bírni. Hitben Luther volt az erősebb fél, tudta bátorítani, vigasztalni, Istenbe vetett bizalmát erősíteni az ő feleségének. Gyakran ajánlotta neki a Biblia olvasását, szavakkal is kifejezte a szeretetét, ami nem sok férfinek az erőssége, hogy értékeli, elismeri, tiszteli, szavakkal és egész lényével is kifejezéssel juttatja az ő elismerését az ő felesége felé. Gyakran éltelődtek is egymással, ő korholta a feleségét az aggodalmaskodásáért, ugyanakkor viszont szintén egy kicsit humorosan, de Kata úrnak, vagy Kata uramnak szólította ő, és hasonló kifejezésekkel illette kedveskedve, Kata pedig őt doktoromnak hívta nagyon gyakran. Miért hívta Kata úrnak, vagy Kata uramnak? Hát azért, mert hatalmas háztartás volt a Bóra Katalin nyakán, amit neki tulajdonképpen egyedül kellett irányítani. Luthernek erre nem volt ideje. Az ő élete annyira le volt terhelve, valahol írja a maga korábbi életéről, de az folytatódott a családban is, hogy egy álló évig nem volt bevetve az ágya, amikor ugye nem volt még felesége. Mert a néhány órai alvásra úgy zuhant este az ágyba, hogy nem törődött azzal se, hogy mire fekszik rá. Aztán korán kelni kellett, nem volt ideje a párnáját rázogatni, a szalmazsákját frissíteni, hanem úgy zuhant bele fáradtságától az ágyba, hogy ne értékelte volna most, hogyha van valaki, aki mindezt megteszi. Mert nem csak a gazdasággal törődött nyilván, hanem a háztartással és azzal, hogy az ő férjének kellemes életkörülményeket biztosítson. Úgy mondhatnánk ezt, hogy az egész hátteret a Luther munkájához ő szervezte meg. Akadnak ilyen házasságok, néha hallani ilyen megnyilatkozásokat, hogy a feleségem nélkül semmire nem jutottam volna, ha mondjuk valaki elér valamit az életben, fel tud mutatni, egy komoly tisztséget kap, azt el tudja látni. És ha őszinte, ilyenkor a férfi, akkor sokszor őszintén be is vallja mások előtt is, hogy a feleségem nélkül mindez nem ment volna. Mert biztos hátteret adott a férje munkájához, az ő saját munkájával. Ugye a Prédikátor könyvében van a derék asszony ról való szép himnusz leírva, és tulajdonképpen Bóra Kata ilyen derék asszony szerepét töltötte be az ő doktora mellett. Lutherék házasságát, és akkor most áttérünk a családi életre. Lehetne még sok mindennel jellemezni ezt, és sok minden aranyos, vagy talán keményebb eseményt is elmondani az ő kettőjük kapcsolatából, de most át kell térni a családi életre. Házasságukat Isten 6 gyermekkel áldotta meg. 8 év alatt 3 fiú és 3 lánygyermekük született. Közülük 2 gyermekkorban meghalt, ennek tragédiáját mindketten átélték. Saját gyermekeik mellé odavették a családba Luther nőtestvéreinek árván maradt gyermekeit, az egyiknek 5 árvája volt, és még azon kívül 6-ot a Luther rokonságából. Tehát itt is láttam eltéréseket a számokban, azt gondolom, hogy majdnem mindegy, hogy 6-ot vagy 8-at, de 11 Luther gyermek élt ott együtt, illetve 16 a sajátjaikkal. Még úgy is talán, hogy levesszük belőle azokat, akik aztán meghaltak. Úgy korban pontosan nem tudom ezt most elrendezni, hogy mikor halt meg. Az egyik kicsi az 8 hónaposan, a nagyobbacska lányuk 13 évesen, de hogy mikor vitték pontosan oda az árvákat, azt így történt, vagy kor szerint most nem tudom elmondani. Minden esetre éppen elég, hogyha 10 gyermek van egy családban, ahhoz képest már majdnem mindegy, hogy 16 nyüzsög is ott. Emellett, ugye, hogy egy kicsit a házi pénztárt segítse Katalin, tulajdonképpen kosztosokat is fogadott állandóan, diákok szálltak meg náluk, és hát azoknak is ugye ellátásra volt szükségük. Az ő ágyukat is Katalin húzta fel, és hasonló rengeteg házvé teendője volt, ilyen roppant nagy család van. Luther Márton társasági ember is volt, nagyon sokan kértek tőle tanácsot, voltak kíváncsiak a véleményére, teológiai, társadalmi, politikai és magánéleti kérdésekben is. A levelezések, előadások, írások, bibliafordítások és tanulmányozások mellett vendégek is gyakran ülték körül az ő vendégei, akikkel beszélgettek a családi asztalt. Hogyan fogadta, hogyan állt Luther ehhez a családhoz, hogy ilyen zajos és hát nagyon nyüzsgő családi élet van, és egyáltalán a családhoz hogyan állt hozzá, erről megint hadd valljon ő maga. Először a gyerekekről mindenképpen, és hát főleg a gyerekekről szeretnék idézeteket mondani. Ó, Istennek mi nagy, gazdag és pompás áldása a házas élet, milyen nagy örömöt kap az ember utódaiban, hiszen ez a szülők legnagyobb öröme. Ezt a mondását sokfelé ki lehetne ma tenni, ugye nagyon sok szülőnek nem a legnagyobb öröme a mai világban a gyermekáldás. Az anyaság dicsősége joggal födi el az asszonyok minden gyengeségét, mert súlyosabb annál. Tehát az anyaság dicsősége. Isten új életet ad rajta keresztül, benne fogan meg az Istenből alkotott új élet. Ez is eltörpült, ennek a szépsége, nagysága a mai világba. Tehát ha a mai életünk formálására is szeretnénk ezeket használni, akkor nagyon fontos volna ezeket komolyan átültetni a mai életbe. Aztán a kisgyermekekről nagyon aranyosan tudott beszélgetni, dédelgette saját kicsi gyermekeit. A kisgyermekeknek igen helyes gondolataik vannak Istenről, hogy ő a mennyben van, és hogy az ő Istenük és atyjuk. Ők még nem tépelődnek Isten felől. Biztonságban, vidáman él, és ugrál és szögdécsel az ilyen kisgyermek. Édes Istenem, mennyire tetszik neked az ilyen gyermek élete és játéka? Összes bűnük nem egyéb, mint a bűnök bocsánata. Voltak Luthernek ilyen megfogalmazásai, amin megállhatnak a teológusok, ugye, gondolkodni, vitatkozni, de ő úgy látta azt akkor, hogy ugye, ahogy mi is szoktuk sokszor látni a kicsi gyermeket, hogy még a rosszat is, amit csinál, az is nagyon kedves nekünk. Hát valami ilyesmit élt meg Luther az ő saját gyerekein keresztül is. Ezek szerint ámulatba ejtette Luther Mártont a teremtett új életek csodája, de nem állt meg a csodálatnál. Mást is látott. Mennyire elromlanak a gyerekek, ha rájuk hagyják, amit akarnak, és nem büntetik meg őket. Ezért azt akarom, hogy János fiamtól semmit se tűrjenek el. Ő volt az első számú fiacskája. Vele nem is tréfálok annyit, mint kisleányommal. Másutt azt olvastam, hogy a lányokat nem fogta szigorúan, de a fiúkat szigorúan fogta, és néha goromba is volt velük. Luther szerint a nevelésre nagy gondot kell fordítani a családban, mert ott alapozódik meg a gyermek élete, itt kaphatja meg a legfontosabbat, a lelki élet alapjait is, minden más szükséges ismeret mellett. Nagy mulasztásnak, sőt bűnnek látta a helyes nevelés hiányát. Egy idézet, a nyilvánvaló botrányos bűnök után rögtön az a bűn következik, amikor a gyermekkel nem törődnek. Nem ismertem ezt a mondását és ezt a kemény meghatározást a nevelés fontosságáról. Hivatkozik egy közmondásra, nem kisebb dolog egy iskolás gyereket elhanyagolni, mint egy szüzet megrontani. Ennyire keményen látta, de ha belegondolunk, az elhanyagolt gyerek nagyon könnyen lesz prédává. Tehát nagyon fontos, és ott kezdődik. És én találkoztam ismerősi körben elhanyagolt gyermekekkel, olyan értelemben, hogy a szülő le volt kötve, A gyereket bent hagyta az ágy közepén játszani, ő meg kapált reggeltől estig, ment az állatokhoz, és közben a gyermek unalmába mindenféle képzeletvilágbeli játékokat játszott, nem voltak igazán akkor még annyi játék sem állt a rendelkezésükre. Elindult a képzeletvilág, és a felnőtt korát is megterheli mindaz, amit gyerekkorában ő maga átélt képzeletben, és nem tud tőle igazán szabadulni. Nagyon komoly terhet jelentett az életén az elhanyagolt gyermek, a magára hagyott gyermek. És jó volna megint a mai világra egy picit kitérni, és ezt úgy mellesleg jegyzem meg, nekem gondot okoz, és talán szabad érte imádkoznunk, hogy most megint előtérbe helyezik az édesanyáknak a pici gyermektől való munkába menését, és nagy lehetőségnek mutatják, hogy az egyéves gyereket ott hagyhatjuk, beadhatjuk a bölcsődébe, és mehetünk a pénzt keresni. Nem jól van ez így, azt gondolom. Nagy szüksége van a kicsi gyermeknek a családra. Azt mondja, hogy a szülőknek kell gyermekük első lelkipásztorának és tanítójának lenni. Minden családapa püspök a házában, és felesége a püspökné. Az igazi családban a szülők gyermekük üdvösségét szolgálják, és jó példával járnak elől. Vajon így láttuk-e sokszor a mi családunkat, hogy a legfontosabb feladatom, hogy a gyermekem üdvösségét szolgáljam. Olyan sok édesanyával beszélgettem, keresztény édesanyával, és sokad rangú volt, és mindig újra meg újra vissza kellett ezt a kérdést hozni. Mert szó volt arról, hogy legyen szorgalmas, meg kitartó, meg becsületes, meg tisztességes, de ez önmagában nagyon kevés. Ez majd következik abból, hogyha az ő élete, Isten kapcsolata Istennel rendeződik. Ha élő hitre jut, abból mindezek következnek, és egy csomóan agyonfáradnak ebben, hogy erkölcsileg helyre tegyék a gyermeküket, és elfeledkeznek, hogy az erkölcsi élet utána van a hit életnek, abból fakad. És hiába próbáljuk mi agyon gyötörni erkölcsi elvárásokkal, hogyha az ő lelki életét elhanyagoljuk. Három fontos dolgot hangsúlyoz Luther a családi nevelésben, három S-betűs szó, szeretet, szigorúság, szoktatás. Tehát szeretet, szigorúság és szoktatás. Rá kell szoktatni is. El kell tőle várni dolgokat, szigorúan megkövetelni, következetesnek lenni. De az első, hogy mindezt irányítsa és vezesse, nem a szülőnek az idegállapota és sok minden egyéb, hanem egyedül az Istentől felé kapott szeretet. Én még hozzátenném azt is, hogy az, hogy tudhatom, hogy el kell számolnom vele Isten előtt, nem a magaméval bánok, hanem az övével. Ez itt Luther látásaiból nekem nem derült ki, de nyilván egyetértett volna, gondolom vele. Isten ránk azokat az életeket bízza, akit ő alkotott. És nem az én saját birtokom a gyermekem. Alapvető látás ez a gyermekekhez való hozzáállásban, amit újra meg újra tudatosítanunk kell. Luther Ábrahám példáját veszi elő a Bibliából. Ábrahámnak igen jó neve volt Istennél, mert az Úr így dicsérte őt, eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok, mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját. Ó, Uram Istenem, milyen kevés ilyen atya van a nap alatt. Ezért olyan gonosz a világ, mondja Luther. Miért volt nagy értéke Isten előtt Ábrahámnak? Miért mondja azt, hogy nem maradok, nem tartom titokba előtte, amit tenni akarok? Bizalma volt Ábrahámhoz. Mivel indokolja? hogy mert tudom, hogy ő megparancsolja az ő fiainak, meg még azok utódjainak is, hogy megőrizzék az Úrnak útját. Hogyan őrizzük mi saját életünkben az Úrnak útját, és hogyan állnak a gyermekeink az Úrnak útjával? Ez-e a család központi kérdése? Ez nem azt jelenti, hogy szajkózni kell, messze nem azt jelenti, hanem Luther hozzáállásából és szavaiból is kiderül az, hogy a példát várja el a szülőktől. Hogy olyan példát érjenek a gyermeket elé, hogy azok lássák, hogy meg kell őrizni az Úrhoz való ragaszkodást és az ő útját. Luther Márton nem csak ezt a diagnózist állította fel, hogy ezért ilyen a világ, és nem csak siránkozott ezek miatt, az állapotok miatt, hanem aktívan segítséget is nyújtott a gyermekek helyes lelki neveléséhez. A hozzá nem értő látta, hogy mennyi szülő nem ért hozzá, aki magának sincs igazán hite, mégsem lehetett azt mondani, hogy akkor ti ne csináljátok, hanem például ilyen szülők számára is, de még a papok számára is jó volt ugye a kiskáté, amit akkor ott kézbe adhatott, és ami máig is tulajdonképpen a gyerekek tanításának leginkább az alapanyaga, mert mi is a három fő témája, amit részlet az a kiskáté. 10 parancsolat, ugye is, hát az alapja az egész földi életnek, a világi jognak is alapja, tehát a 10 parancsolat, a mi atyánk és a hiszek egy. A három legalapvetőbb dolga a kereszténységnek, amit ha a szülő nem hisz, akkor is Isten elvárása, hogy megtanítsa neki. Hát persze nagyon nehéz akkor, ha végképp nem tudja, és anyaga sincs hozzá, de én nekem volt egyszer egy ilyen élményem, hogy Biatorbágyi csendes héten, ott láttam egy már nagy pocakos kismamát a női héten. És azt mondja, hogy ő várja ezt az első gyermekét. És ő mindent igyekszik, mindennek utána nézett, hogy mi minden az, amit biztosítani kell az ő leendő gyermeke számára, amivel őt várja, megfogadja. Azt mondta, hogy ő maga nem hívő ember, de úgy hallotta, hogy erre is szükség van. Hogy Istenről beszéljünk neki, Isten tanítsuk meg neki. Egy teljes, őszinte nyílt szív volt. És a hét végére tulajdonképpen hitre jutott ez a kismama. Érezte a fontosságát annak, hogy ez az élet, akit ő hordoz, nem egy olyan élet, akivel úgy bánok kényem kedvem szerint, ahogy akarom. És egész másképp várhatta utána az ő gyermekét. Ismerjük Luther Mártonnak azt a nem egyértelműen pozitív jelenvonását, hogy tudott cinikus, kemény lenni, sőt, nyers és goromba, és így mondani kritikát. Egy ilyen kritikát hadd idézek még a családi élethez való hozzáállásáról és véleményéről, tulajdonképpen mint reformátor, mint ugye aki a pápaságnak ellensége lett, a következőt mondta. Gazdagabb vagyok, mint az egész világ összes pápás papjai, ugyanis meg vagyok elégedve. Itt is megállhatunk. Meg vagyunk elégedve? Elégedett emberek vagyunk? Ezen felül törvényes gyermekeim vannak, amilyen a pápa egyetlen papjának sincsen. A pápa engem átok alá vetett. Azóta gyarapodtam, testileg is, lelkileg is, ugye az áldást kapta, nem az átkot. Viszont én is átok alá vetettem őt, de az enyém erősebb, mint az övé, a pápa ugyanis fogy és sorvad. Hát kíméletlen, ugye az ő véleménye kinyilvánításában, de alapjában igazságot mond. És hogy el ne bízza magát Luther, Isten komoly próbákat engedett meg az ő életükben, és most áttérnénk a halál kérdésére, a gyermekkoporsókat kellett neki megismerniük. Ez a téma a halál, amivel valamennyi megszületett embernek szembe kell néznie. Így kellett ennek lenni Lutherék életében is. Először a saját életében volt egy élménye, halál közeli állapot, amikor betegen feküdt Smalkandenben, család nélkül, és arra számíthatott már csak, hogy nem találkozhat többet az ő szeretteivel. Erről ezt írta. Ó, mennyire vágyott a szívem az enyéim után. Azt hittem, nem fogom itt a földön többé látni a feleségemet és kisgyermekeimet. Mennyire fájt ez az elválás. Azt hiszem, ez a természetes vonzódás és szeretet, amelyet a férj felesége iránt és a szülők gyermekeik iránt éreznek, a haldokló emberben a legerősebb. Senki sem lehet lelki ember annyira, hogy az ilyen vele született vonzódást és szeretetet ne érezné. Luther ebből a betegségből felépült, és családját még jobban szerette. Azt a kettősséget, amit itt leír, ugye, hogy hát ő tulajdonképpen hívő emberként állt a halál közelébe, de nem lehet annyira lelki ember senki, mondja, hogy át ne élje a testi fájdalmat, a testi szomorúságot, nem fizikai fájdalmat, hanem a testi lelki fájdalmat, az ő szeretteitől való elválás, hát árnyékába úgy tűnt, hogy el kell válnia hamarosan az ő kicsi gyermekeitől és szeretteitől. Nincs kedvesebb kapcsolat, mint a jó házasságé, és nincs keservesebb elválás, mint a jó házastársaké. Ehhez legközelebb áll a gyermekek halála. Magam is tapasztaltam, hogy mennyire fájdalmas ez. Először Elizabetet veszítették el 8 hónapos korában, majd Magdalénát, akit Lénácskának betéztek, 13 évesen. Lénácska beteg ágya mellett így imádkozott. Nagyon szeretem, édes Istenem, de ha el akarod őt venni, szívesen fogom te nálad tudni. Akár meg is jegyezhetjük ezt a mondatot magunknak, amikor akár vigasztalni kell valakit, akár a mi életünkben következhet be, ha nem 8 hónapos vagy 13 éves, hanem akárki szerettünknek a halála. Mondom még egyszer, nagyon szeretem, édes Istenem, de ha el akarod őt venni, szívesen fogom te nálad tudni. Elengedi a gyermekét, így szoktuk ezt mondani, elengedi, nem ragaszkodik görcsösen hozzá. Tudja, hogy Isten akarata a döntő. A kislányjal pedig őszintén és kedvesen beszélget a bekövetkezendőkről. Magdikám, ugye Lénácska ebből jött. Magdikám, ugye szívesen maradnál itt édesapádnál, és szívesen mennél a mennyei atyához is. A kislány válasza, igen, édesapám, ahogy az Isten akarja. A gyermek halála után ezt mondja Luther, lélekben nyugodt, de test szerint igen szomorú vagyok. A test nem akar belenyugodni. Az elválás mérhetetlenül gyötri az embert. Ő bizonyosan békében van, jó neki, és mégis búslakodunk. Ugye ezt a kettősséget mindenki ismeri, aki hívő emberként elengedett szeretet, akiről tudta, hogy elment az igazán az örök hazába. Aztán felsóhajt, vajha ilyen volna a mi halálunk is, az ilyen halált még ebben az órában elfogadnám. Kisgyermeke halála vágyakozóvá tette. Nem félt a haláltól, hanem a kislányának ez a hazatérése inkább őt is vágyakozóvá tette a hazamenetelre. Erre még várnia kellett jó 5 évet. Saját halálára így gondol Luther Márton. Igen, a pápa hívei halálomat kívánják. De ha meghaltam, akkor fogok csak igazán élni. A búza sem tud növekedni, még el nem vetették a földbe. Tehát ugye, amikor valaki várja azt, hogy én elmenjek a közeléből, mert vannak ilyenek, ugye? Hát Luther életében volt, hála érte, ha nekünk nincsen ilyen szintű ellenfelünk, ellenségünk. Luthernek voltak ellenfelei, akik örültek volna nagyon, ha Luther meghalt. És ez ellen nem tiltakozik Luther, hanem azt mondja, hogy akkor fogok csak igazán élni, ha meghaltam. Na, van-e nekünk ilyen hitünk a halálunkra nézve, hogy akkor jön csak az igazi élet? Mert befejeződött ez a földi útvesztő, ez a labirintus, amiben itt nekünk utat kell találni az örök hazába, az örök üdvösségre. Luther így láthatta a maga életét, még amikor nem volt egészen a halál közelében, hogy egyszerűen nem történik más, mint hogy a magot a földbe vetik, és akkor ugye az majd növekedni fog. Most is milyen szívesen meghalnék. Fáradt vagyok, és agyon dolgoztam magam, de nyugodt és békességes a lelkem. És hogy juthat el egy ilyen állapotra egy ember halálos fáradtságában, amikor agyon dolgozta magát, ugyanakkor abban nem a lemondás van, hanem egy józan, reális hozzáállás ahhoz, hogy ez a fáradt test is mutatja, hogy nem itt van nekünk az örök hazánk, hanem majd megújulva lehetünk ott az Isten országában. Azt mondja Luther, az az igazi előkészület a halálra, hogy a halált, bűnt, poklot, sátánt legyőzte és megsemmisítette a megfeszített Krisztus. Minél erősebb a hit, mármint Krisztusban, annál gyengébb a halál. És minél gyengébb a hit, annál nehezebb és keservesebb a halál. Ha valakinek komoly gondjai vannak a halál kérdésével, akkor ne amellett álljon meg, és ne azon gyötrődjön, és ne azzal foglalkozzon, hanem a hitével, az Istenhez való kapcsolódásával, Jézus Krisztussal, aki az út, az igazság és az élet Isten országába, és aki legyőzte a halált. Aki ezt hitben meg tudja ragadni, annak a halál nem olyan ijesztő, nem olyan rettenetes, nem olyan borzasztó, hanem csak azt látja, amit Luther is láthatott belőle, hogy elvetnek a földben. Aztán az élet, a bennem lévő megváltott élet pedig élhet örökké az örökké valóságban. Sok mindent lehetne még idézni itt a Luther élete vége kapcsán is az ő gondolataiból, mert akár a családhoz írt levelezésében, amikor távol volt, kiderül ez, akár a mások által feljegyzettekből. És én most az élete befejezésében szeretném azért befejezni ezt az alkalmat. Luther munkásságához nagyon gyakran hozzátartozott, hogy emberek közötti vitás kérdésekben döntéseket hozott, segített neki a vitás kérdéseket megoldani, mint egy békebíró működött nagyon sokszor. És 1546. januárjában is egy ilyen alkalomra hívták el, Eisleben ment, ahol ő született. Ott hosszas tárgyalások után, olvasok itt a feljegyzésben, sikerült végre a megegyezés. Isten akaratából az evangéliumi szeretetnek és békességnek ez a munkálása volt Luther utolsó műve. Tehát életének utolsó konkrét cselekedete egy békítő tárgyalás. Családtagok, grófok kibékítése vitatkozásaiknak a megoldása volt. De jó, ha életünk utolsó cselekedete valami ilyen, és nem a haragnak a gondolatát mondjuk ki utolsó erővel, vagy a megbocsátani nem tudásnak a gondolatát. Sok mindent mondhatnánk, ahogyan emberek utolsó órájukhoz elérnek. Luther utolsó ténykedése ez volt. Aztán tulajdonképpen Előző este ezt mondja a vacsoránál, ha újra hazatérek Wittenbergbe, koporsóba fekszem. Ez utóbbi két nap múlva be is következett Eisleben-ben, nem ment haza Wittenbergbe. Ott érte utol a halál. Ugye február 17-én volt ez a békítő tárgyalás, előtte volt, hogy ez a látása volt, ebben bizonyosodott meg, hogy az ő életének elközeledett a vége. Olyan gyakori az, hogy Isten elkészít embereket arra, rendeld el a te házadat, nem csak a Bibliában, Ószövetségben vagy Újszövetségben, hanem azóta is, emberekhez, akik Istennel élő kapcsolatban vannak. Hát azoknak tudja mondani, készülj, elém kell állni, rendeld el a te házadat. És másnap a beteg ágyánál szolgálatot teljesített, ugye két ember, Jónás doktor és Tőlész Mihály, aki feljegyzéseket is írt arról, ami Luther körül ott az utolsó napokban történtek. Nem akarom elmondani, ebben az utolsó két napban szív görcs gyötörte, próbálták azt enyhíteni, közben többször is nyilatkozott meg úgy, hogy egy-egy imafoház úgy szakad fel belőle, ahogyan az tulajdonképpen Jézus Krisztusból a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet. És mielőtt tényleg meghalt, háromszor mondta el ezt az imádságot, a te kezeidbe ajánlom lelkemet, te megváltottál engem, hűséges Istenem. Aztán az utolsó imádságát szeretném felolvasni. Hálát adok neked, Istenem, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, hogy kinyilatkoztattad előttem a te drága fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem, és akit dicsőítettem. Uram Jézus Krisztusom, neked ajánlom lelkemet. Ó, mennyei Atyám, tudom, hogy ha el is szakadok e testtől, te nálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Továbbá ezt mondta, van Istenünk, aki megsegít, és Urunk, aki a haláltól megment. Amikor pedig érezte, hogy a vég közel van, háromszor így szólt, Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül békességben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Ezután elhallgatott. Ezt szánta az utolsó mondatának. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Felráztuk őt, s Jónás doktor és én hangosan azt mondtuk. Tisztelendő Atyám, ami Urunk Jézus Krisztusban való hitben hal-e meg, és az ő nevében hirdetett tanítását vallja-e? Igen, felelte, s jobb oldalára fordulva, negyed órai alvásba kezdett. Amikor mi nem bíztuk az alvásában, életvízzel és rózsaeszenciával dörzsöltük, amint negyed órával hajnali három előtt a szemébe világítottunk, mély lélegzetet vett, és ezzel szelíden, teljes csendben, nagy türelemmel kilehelte a lelkét. A halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a bűnt, a pokol és az ördögöt, a poklot és az ördögöt legyőzte és megsemmisítette a keresztre feszített Krisztus. Imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, hogy egyszülött fiadért szabad nekünk a sokak számára a legnehezebb kérdésről is ilyen őszintén beszélgetni, és megérteni, hogy ez a te igéd és a te megváltásod fényében nem nehéz. Köszönjük, hogy elénk adtad Luther életét, hogy olyan sok mindenben példát vehetünk az ő megharcolt hitéből, Urunk. Segíts nekünk is megharcolni a hitet, hogy nehogy úgy kelljen majd odaérkezni a halál kapujába, hogy rettegve, félve, bizonytalankodva hanem hagy tudjunk ezzel a nagy nyugalommal és biztonsággal odaérkezni mi is. Hiszen olyan sokat szólt már hozzánk a Te ígéd, a Te szavad. Könyörülj meg rajtunk, hogy a Te halálod ára rajtunk se vesszen kárba. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jár örvendünk keresztények, jár ének velünk vígon, gyülekezzünk itt jobb vének, az Úr Szent folyik ívon. Ti atyai szeretetből, meghajtott veszedelmünkből, dicsérjük hálaadással. Az ördögnek fogja voltam, halálban elveszettem. Így kimozott, indultalan, a bűnben születtem. Lényekre süllyedtem, jó nem volt az életemben a bűn mondhatalmába. A jó cselekedetteré nem segített én rajtam, nem enyhített lelkem semmi. Nagy hatalom.